Isten igéjét a már olvasott szakasz folytatásából, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 10. fejezetének 34. és 35. verséből olvasom, ahol ezeket találjuk megírva. Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta: most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik. Foglaljuk el helyünket. Nem tudom, hogy lehet egy olyan személyes jellegű kérdésem hozzátok, az ige magyarázat kezdetén, hogy szeretitek-e Jézus Krisztust. Nem kérem, hogy tegyük fel a kezünket. Azt gondolom, hogy ha valaki ma eljött ide ebbe a templomba, erre az Isten tiszteletre, akkor bizonyára van valamilyen vonzódás a szívében Jézus Krisztus felé. De volna egy másik kérdésem is. Az így hangozna, hogy ismeritek-e Jézus Krisztust? És azt gondolom, hogy erre már sokkal bonyolultabb választ adni, hogy ismerjük-e Jézus Krisztust. Nos, ez a történet olyan emberekről szól, akik szerették az Urat, és olyan emberekről szól, akiknek sok mindent meg kellett még tanulniuk arról az Úrról, akit szerettek. Hajlamosak vagyunk azt gondolni az életben, hogyha valakit szeretünk, azt ismerjük is. Talán a tanítványok közöttük Péter, vagy netalántán Kornélius is, azt gondolták, hogy ha szeretik az Urat, akkor tudnak róla mindent. Szoktuk is mondani, hogy azt szoktuk szeretni, akit ismerünk. Vagy addig szoktunk valakit szeretni, amíg meg nem ismerjük. Aztán már megismerjük, akkor sokszor elillan a szeretet a mi szívünkből. Péter és Kornélius szerették az Urat. És ha valaki efelől biztos akar lenni, akkor elég, ha visszatekint erre a fejezetre, aminek bizonyos részeit most itt olvastuk, és mind a két szereplőről, Péterről és Kornéliusról is megláthatja és elolvashatja azt, hogy mind a ketten buzgó imádkozók voltak. A buzgó imádság annak a jele egy istenfélő ember életében, hogy szereti az Urat. És rögtön meg is kérdezném tőletek, hogy mennyire buzgolkodtok az imádságban. Mert könnyen kimondjuk azt, hogy szeretjük az Urat, az alapján, amit a szívünk mélyén érzünk, de van-e ennek valami kézzelfogható jele? Péter és Kornélius, ez a két egymástól nagyon távol lévő ember, akik nem csak azért voltak távol egymástól, mert földrajzi különbségek választották el őket, hanem azért is, mert két különböző nációnak voltak a tagjai. Ők egyek voltak abban, hogy szerették az Urat, és ez onnan volt tudható és mérhető az életükben, hogy buzgón imádkoztak, és erre a buzgó imádságukra mindketten Istentől feleletet is kaptak. De minden szeretetük és minden buzgalmuk ellenére azt meséli és azt ismerteti velünk ez a történet, hogy még nem ismerték tökéletesen az Urat, nem ismerték olyannak az Urat, amilyen az Úr valójában. Sokszor estem én magam is abba a hibába, mondhatnám úgy is, csak nem hangzik olyan jól, hogy önteltségbe, büszkeségbe, hogy én már mindent tudok arról az Istenről, akinek a szolgálatába állok. És minél régebb óta tart a lelkipásztori szolgálatom, annál jobban el kell jussak arra belátásra, és eljutok arra belátásra, hogy én igazából nem ismerem annyira Isten arcát, mint amennyire ismerni szeretném. Hogy az Isten sokszor más, mint amilyennek én gondoltam és véltem. Nos, Péterben és Kornéliusban, ebben a római századosban is élt egy Isten kép, a szeretetükön alapuló Isten kép volt ez, amelyet azonban Isten tisztogatott, és amelyet Isten egyre jobban megvilágosított előttük. Azt gondolom, hogy ez a történet, ami itt az apostolok cselekedeteiről írott könyv 10. fejezetében előttünk van, a kereszténység és egyúttal a keresztény misszió történetének az egyik legfontosabb állomása. Péter életében is fontos állomás volt ez, de tulajdonképpen Péteren keresztül az egész keresztény missziót meghatározta a későbbiekben ez a történés. Persze, akik ismerik egy kicsit a Bibliájukat és a történetet, azok mindjárt rávágják, hogy bizonyára azért mondom én ezt, mert hogy ezután, az esemény után végre elindult a jézusi üzenet közvetítése a pogányság felé is. Hiszen addig Jézus Krisztus tanítványai, közöttük Péter is, elsősorban a zsidók között hirdették a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot. És eszükbe sem jutott az, hogy ezzel az evangéliummal más népekhez, más nemzetekhez odaforduljanak. Szóval a Biblia ismerő ember mindjárt rávágja, hogy persze ezért fontos esemény ez, mert Isten meggyőzte Pétert, és aztán később általa a zsidó keresztényeket is, az akkori gyülekezetek vezetőit arról, hogy érdemes a pogányok közt is missziót folytatni. De ha a felületnél egy kicsit mélyebbre tekintünk, akkor látjuk, hogy itt valami többről van szó. Nem csak annyiról, hogy a misszió ajtaja megnyílt. Nem csak arról, hogy néhányan fölismerték azt, hogy a nem zsidónak született emberek is hitre juthatnak, és kapcsolatba kerülhetnek az élő Istennel. Ennél egy sokkal mélyebb fölismerés tanúi vagyunk, amikor ezt a fejezetet elolvassuk a Bibliából. Ez a mélyebb fölismerés pedig az, hogy Péter és vele együtt Kornélius is fölismerték azt, hogy milyen az Isten. Péter, amikor megszólal Kornélius házában, az a Péter, aki annyi mindenen keresztül ment Jézus Krisztussal, az a Péter így szólal meg: most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten. Most kezdem igazán megérteni, hogy milyen az Isten, hogy az Isten nem teljesen olyan, mint amilyennek én gondoltam. Azt gondolhatnánk Péterről, hogyha valaki már rendelkezett némi fogalmakkal arról, hogy milyen az Isten, hogy milyen Jézus Krisztus, az Péter lehetett. Mert ez az a Péter, aki ott volt, aközött a három tanítvány között, akiket Jézus időnként különös kegyelemben részesített, láthattak olyan dolgokat is, amelyeket mások nem láttak. Részesei lettek olyan dolgoknak, amelyekben mások nem részesültek. Azt gondolnánk, hogy ez a Péter már mindent tud Istenről, és mindent tud Jézusról. Látjuk itt azt a Pétert, aki elárulta Jézust, de akinek Jézus megbocsájtott. Ez az ember megjárta az árulás varga betűjét, de Jézus visszafogadta. Azt gondolhatnánk, hogy egy ilyen kanyar után valaki már mindent tudhat Istenről és Jézus Krisztusról. És mit mond Péter? Azt mondja: most kezdem igazán megérteni, hogy milyen az Isten. Most kezdem igazán megérteni. Most kezdek sejteni valamit abból, hogy milyen az Isten. És tudjátok, hogy miért fontos ez? Azért, mert ez a felismerés volt az, ami új lendületet adott az egész missziónak. Annak a missziónak, amely misszió nyomán most itt ülünk mi is ebben a teremben. Ez a fölismerés. Ebből a fölismerésből származott az, hogy akkor elmegyünk oda is, ahol eredetileg nem terveztük. És szóljuk ott is az igét, ahol eddig nem akartuk. Vagy ott is szóljuk az igét, ahol eddig úgy gondoltuk, méltatlanok az igére. És így zendült ki az evangélium Izrael földjéről, Kis-Ázsiába, Európába és szerte erre a világra. Honnan indult ez a folyamat? Minek az eredménye az, hogy itt ülünk? Annak, hogy azt mondta egyszer Péter, most kezdem érteni. Most kezdem sejteni, érteni, hogy milyen az az Isten, milyen az az Úr, akit én szolgálok. Hát, kedves testvérek, talán nem kell közöttetek nagyon sokat beszélnem arról, hogy miközben világszerte folyik ma is a keresztény misszió, ezzel ellentétben viszonylag kicsi a hatásfoka a keresztény missziónak. Világszerte szólnak ma emberek Istenről, nagyegyházi rendezvények tanúi vagyunk, a világból mindenhonnan összesereglenek időnként emberek, ma már közvetíti a televízió, az, hogy nagyegyházi vezetők, a pápa vagy mások, mikor hova mennek, mit csinálnak, és ugyanakkor egyre jobban szembesülünk azzal, hogy ez a misszió, mintha nem volna elég hatékony. Mintha nem volna olyan sok eredménye, mint amennyi energia, idő, pénz benne van ebben a misszióban. Itt Magyarországon különösen is látjuk ezt. Nem kell nagyon messzire menni. Elég, hogy a mi saját kis társadalmunkat a nagyító alá vesszük. És akkor azt fogjuk látni, ha reális emberek vagyunk, hogy mintha a misszió azokban a régi időkben, amiket átkos időknek szoktunk titulálni joggal, mintha a misszió abban az időben egy kicsit jobban működött volna. Jó, hát nem volt egyetemi gyülekezet. Nem volt egyetemi gyülekezet. De, na, nem sokkal vagyok idősebb nálatoknál, azért volt ébredés az ifjúság körében. Azon a parókián, lelkészlakáson, ahol én fölnőttem, évente kétszer a bútorokat odébb tologattuk, a zőnyegeket felcsavartuk, és nem buli és rock'n'roll parti volt, hanem összesereglett körülbelül 200 fiatal. Megtelt a templom, és szólt az evangélium, és emberek hitre jutottak. Nem voltak látványos nagy lehetőségek, mégis, mintha valamivel hatékonyabban folyt volna a keresztény misszió. Ma annak vagyunk tanúi, hogy mindent szabad. Szabad idejönni, szabad templomokba menni, szabad keresztény elvek alapján élni az életünket, megszólalni keresztényként már nem mindig szabad, mert mindjárt a szemünkbe kapjuk, hogy nem vagyunk elég toleránsak, de a misszió, mintha nem volna átütő erejű. És amikor ennek a kérdésnek a nyomán gondolkozunk, akkor a legtöbbször oda szoktunk eljutni, hogy biztos azért nem hatékony a mi missziónk eléggé, mert valamit nem jól csinálunk. Nem jó a zene, nem jó az igehirdetés, nem jó a liturgia. Ma mindent kipróbálunk a rendszerváltás óta, hogy vajon melyik elemet kellene ebből a vegyületből kivenni vagy betenni ahhoz, hogy valahogy a jobban bugyogjon, valahogy a hatékonyabban működjön. És az igazság, hogy egyre másra, zátonyra futnak ezek a próbálkozások. Nem látjuk, nem tapasztaljuk azt, hogy áradnának az emberek. Nem látjuk és nem tapasztaljuk azt, hogy odaadnák az életüket, szívüket, fiatalok vagy idősebbek Jézus Krisztusnak. És ez meg kell, hogy mondjam, hogy remélem, hogy nem csak engem zavar. Remélem, hogy benneteket is zavar. Az a néhány üres szék, ami még itt van ebbe a gyülekezetbe. Tudom, máskor lehet, hogy megtelik, de ne áltassátok magatokat ezzel. Itt vagytok egy egyetemi negyedbe, ahol én még csak másodszor járok. Egyszer temetni jöttem ide a szomszédba, nem volt ilyen felemelő alkalom, mint idejönni közétek, de gondolom, hogy ezt a negyedet több ezer diák népesíti be napról napra. És remélem, hogy egy kicsit zavar benneteket az, hogy ennek ellenére itt vannak üres székek. És talán vannak közöttetek is, akik végig gondolták már, hogy mit lehetne tennem azért. Mit lehetne tennem azért, hogy ez ne így legyen. Teszünk-e valamit, és ha teszünk, azt jól tesszük-e? Nagy kérdések ezek, miközben szeretjük az Urat. Szeretjük az Urat. De vajon ismerjük-e az Urat? Nos, Péter és Kornélius megtanítanak bennünket arra, hogy tulajdonképpen a legnagyobb akadálya a hatékony missziónak magunkban keresendő, nem a körülményekben. Nem abban keresendő, hogy milyen a politikai rendszer, nem abban keresendő, hogy milyenek a székek, milyen a hely, milyen a zene, hanem az első és legnagyobb akadálya a hatékony missziónak bennünk van. Bennünk van. Méghozzá az a legnagyobb akadály, hogy nem tudjuk pontosan azt, hogy milyen az Isten. Hogy milyen az Isten? Istenről kellene nekünk szólni, beszélni, bizonyságot tenni. De vajon tudjuk-e, hogy milyen az Isten? Azt kérdeztem tőletek az elején, hogy szeretitek-e az Urat? És azt is megkérdeztem, hogy tudjátok-e, hogy milyen Jézus Krisztus? És szeretném ezt most újra megkérdezni. Tudjuk, hogy milyen az Úr Jézus Krisztus? Amikor küldetésben járunk, amikor szeretnénk róla szólni másoknak, akkor egy lehetetlen dolog az, hogy mi ne tudjuk azt, hogy kicsoda az a Jézus Krisztus, akit mi tovább szeretnénk adni, akinek a követésére rá szeretnénk venni másokat. Péter Jézusé volt, de még nem tudta pontosan azt, kicsoda ez a Jézus, és milyen kegyelmes az Úr. Még nem ismersz engem igazán, lelkes vagy, szolgálsz, de még nem tudod pontosan, hogy ki vagyok. És én most bemutatkozok neked, Péter. Megmutatom az arcomnak egy olyan vonását, amit te nem ismersz rólam, de mégis fontos lenne tudnod ahhoz, hogy azt a küldetést, amit neked adtam, Péter, elvégezhesd. Nos, ezt rendezi el Isten Péterrel, ott Joppéban, Simon Tímár házának a tetején. Amikor jön az a különös látomás, amelyben egy lepedő ereszkedik alá az égből mindenféle tisztátalan állatokkal, és azra bátorítja egy hang Pétert, hogy ölje meg ezeket az állatokat, és egye meg. Péternek, meg a többi zsidónak és keresztjénnek volt Istenről egy képe. Azt a képet ápolták magukban Istenről, hogy Isten a világot két részre osztotta, tiszta és tisztátalan részekre. És mint az, ami a világban tisztátalan, az az ő népe számára érinthetetlen. Azzal nem szabad semmilyen közösséget vállalni. Ezek nem csak állatokra vonatkoztak, ezek a törvények, hanem emberekre is. Aki nem volt zsidó, itt is kiderül a történetbe, annak a házához egy istenfélő zsidó nem ment be. Azzal nem állt szóba. Azzal nem ült egy asztalhoz, és nem vállalt semmilyen közösséget. Péterben is ez a kép él Istenről. De most Isten azt mondja neki ebben a látomásban, Péter, én adom mindezeket eléd. Én megtisztítottam ezt, ne húzódj vissza, hanem fogadd el tőlem. Öljed, Péter, és egyed. Ne mentegetőzzél, mert amit én megtisztítottam, arról te ne állítsd azt, hogy tisztátalan. Péter törekedett az Úr szolgálatára, igyekezett őt követni, dicsőíteni, de az ő Isten képe akadálya volt annak, hogy az evangélium tovább jusson azokon a határokon, amelyeken tovább kellett jutni az evangéliumnak. És Isten Péter szívében ezt az akadályt akarta legyőzni, hogy végre kizendüljön az evangélium. Kedves testvéreim, Istennek az övéivel ma is célja van. Nem kisebb a célja, mint ami volt az első tanítványokkal, hogy tudnélik rajtunk keresztül akarja ezt a világot elérni az Úr. Ma, akik magukat kereszténynek vallják, azt is vallják, ha akarják, ha nem, hogy ők Isten ügyének közvetítői ebben a világban. Elhívattunk Jézus Krisztus követésébe, és ezzel együtt azt a feladatot is kaptuk mindnyájan, nem csak lelkipásztorok, presbiterek, gondnokok, hanem mindnyájan, akik Jézus Krisztus követőivé lettünk, hogy hirdessük őt ebben a világban. Szóljunk róla az embereknek. Ha az övéi, azaz mi, nem ismerjük az Urat igazán, akkor nem tud bennünket használni. Mi kell ahhoz, hogy az Úr jól tudjon bennünket használni, vagy jobban tudjon bennünket használni? Hát az kell, hogy megértsük végre, hogy milyen az Isten. Milyen az a Jézus Krisztus, akit mi szolgálunk. Hadd mondjam nektek, hogy a hívő ember életének a legnagyobb eseményei közé tartozik az, amikor valamit felismer abból, hogy milyen az Isten. Hogy milyen az Isten. Van sok nagy esemény az életünkben, amikor diplomát szerzünk, amikor megtaláljuk a társunkat, amikor házasodunk, amikor megszületik a gyermekünk. Mindegyiken túl vagyok már. Jelen voltam, ott voltam, részese voltam ezeknek az eseményeknek. De az életem legnagyobb eseményei közé mégis azokat az eseményeket sorolom, amikor valami kegyelem folytán megérthettem abból valamit, hogy milyen az Isten. Hogy milyen az Isten. Mert amikor valaki fölismer az Isten vonásaiból egyet, kettőt, hármat, tizet, az változtatja meg az életünket. Az életünket nem a Bifidus Ezensis változtatja meg, nem az update változtatja meg, nem egy diploma, nem egy munkahely változtatja meg. Még csak az sem változtatja meg, hogyha egyedül éltünk és társat választunk magunknak. Az életünk gyökeres változásai abból származnak, hogyha valamit felismerünk abból, hogy kicsoda az Isten. Hogy kicsoda az az Isten, akit szeretünk. Hadd kérjelek benneteket, hogy ne elégedjetek meg azzal, hogy szeretitek az Urat, hanem törekedjetek arra, hogy megismerjétek azt, hogy kicsoda az az Isten, akit szerettek. Isten könnyen szerethető. Jézus könnyen szerethető, ennek ellenére kevesen szeretik. De ne gondoljátok azt, hogy elég, hogy ti azon kevesek közé tartoztok, akik Jézus Krisztus csak úgy szeretik. Jaj, könnyen kimondjuk, könnyű szeretni Jézust, mert úgy szeretett engem, hogy meghalt helyettem. Igen, igaz. De tudjuk, értjük, hogy mit jelent az, hogy Jézus Krisztus meghalt helyettem? Hogy meghalt érettem? Ismerjük ennek a mélységeit? Szoktuk kutatni? Utána olvasgatni? A kijelentésben, az írásban, hogy mit jelent Jézus Krisztus az, hogy te meghaltál értem? Jézus könnyen szerethető, mert följogosított bennünket arra, hogy kérjünk tőle. És ha ma valaki azt mondja nekünk a világban, hogy én hajlandó vagyok téged meghallgatni, sőt, kérhetsz is tőlem, akkor az embereknek mindegy, hogy milyen színű, oda tezik az X-et a neve mellé. Mert ilyenek vagyunk. Azt könnyen tudjuk szeretni, aki nekünk ajánlatokat tesz. Jézust is könnyű szeretni, mert azt mondta, hogy kérjetek és adatik. Jézust könnyű szeretni, mert azt mondta, hogy jöjjetek én hozzá mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek. És én megnyugoszlak titeket. De ismerjük-e Jézust? Tudjuk-e azt, hogy ki az, aki ezeket a mondatokat nekünk mondja? Vagy csak úgy ismerjük őt, mint akihez mindig odaszaladhatunk, akinek kisírhatjuk a bajainkat, bánatunkat, aki elé odaborulhatunk egy vizsga előtt, kérhetjük a segítségét, vagy akit megkereshetünk akkor, amikor szerelmi bánatunk van. Csak így ismerjük Jézust, vagy ismerünk belőle valami többet is? Nos, állítom nektek, és talán akik ezt már átélték velem együtt, meg fogják ezt erősíteni, hogy az ember életének a legnagyobb eseményei közé tartozik, amikor valamit az Isten arcából, Jézus Krisztus arcából felismer és megismer. Hogyan lehet eljutni erre az igazi Isten ismeretre? Már szóltam erről, a két ember, Kornélius és Péter, egyek voltak abban, hogy buzgón imádkoztak Jézus Krisztushoz. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy nagyon belsőséges életközösségben voltak Jézus Krisztussal. Nyitottak voltak arra, hogy Jézus Krisztus hozzájuk szóljon, hogy beszéljen velük. Nyitottak voltak arra, hogy Jézus Krisztus magát megismertethesse velük. Kedves barátaim, azt gondolom, hogy az Isten helyes megismerésére nem a filozófia vezet el bennünket. Még csak ki is kell benneteket ábrándítsalak, hogy még csak nem is a teológia vezet el bennünket a helyes Isten ismeretre önmagában. A helyes Isten ismeretre az az Istennel való mélységes életközösség és az Isten igazságaira való nyitottság vezethet el bennünket, ami ott volt Péterben, és ami ott volt Kornéliusban. Nem olvassuk Péterről azt, hogy azt mondta volna, Uram, hát ez biztos nem tőled van ez a dolog, amit én most itt átéltem. Nem olvassuk Péterről azt, hogy elkezdett volna vitázni az Úrral arról, hogy hát én eddig azt hallottam, és úgy tudtam, az ősök így élték az életüket, hogy pogányokkal nem érintkezünk. Isten, mi van veled? Nem vitázik Péter Istennel. Nem mondja azt Istennek, hogy hát, Uram, én zsidó vagyok, és menjek el egy rómainak a lakására. Mi van veled? Nem mondja ezt Péter, hanem azt olvasjuk, hogy lemegy Kornélius követeihez, vendégül látja őket, és aztán másnap elindulnak Kornélius házába. És ott van Kornélius, aki szintén ezt kapja a látásba, hogy küldesél Péterért. Ez a Kornélius egy seregnek, a római hadseregnek egy tisztje volt. Hát mondhatta volna Istennek, hogy az Isten, én szolgállak téged, de hát a csillagok nem látod. Hát küldesek valami Simonér, most tudom kicsoda, jöjjön ide nekem okoskodni az életembe, hogy mit csináljak, meg hogy csináljak. Nem mondja ezt Kornélius. Miért? Mert nyitottak arra mind a ketten az Istennel való szoros életközösségükben, hogy Isten megismertesse magát velük. És ennek most ez a része, hogy küldessél el Péterhív. Péter részéről meg az a része, hogy menj el Kornéliuszhoz. Nos, itt kezdődik az Isten helyes megismerése, hogy az ember megnyitja a szívét és életét az ő Ura előtt. Szeretjük az Urat, szeretjük őt magasztalni énekkel, dicsőíteni, szeretünk hozzá imádkozni, de engedjük-e azt, hogy ő beavatkozzon az életünkbe? Engedjük-e azt, hogy időnként beleszóljon a dolgainkba? Nos, Péter és Kornélius engedte. Nem tudom, hogy a mi életközösségünk milyen az Úrral. Egyoldalú életközösség, ahol mindig csak adatletöltés folyik az Úr részéről, az Úr, mint adatbázis, nyomja nekünk mindazt, amit kérünk, vagy történik egy oda-visszavaló kapcsolat, ahol vannak visszajelzések az Úr felé, ahol megtörténhet az is, amit én elképzelhetetlennek tartok, ahol megtörténhetnek olyan dolgok is, amikre én addig nem gondoltam. Nos, ha tudni akarjuk, milyen az Úr, akkor ez az szoros életközösség nélkül elképzelhetetlen. És elképzelhetetlen anélkül is, hogy ne vennénk komolyan az Úr kijelentését. Ne felejtsük el, hogy abban az időben, amikor ez az esemény megtörtént, még nem volt Biblia. Még nem lehetett elővenni, még nem mondhatta Péter azt, hogy volt egy látomásom, na olvasok egy kis Bibliát, hogy mit mond erről az ige. Kijelentést kaptak. És ha ma valaki szoros életközösségben van Istennel, és szeretné tudni azt, hogy milyen az Isten, akkor annak a kijelentést kell a kezébe venni. Azt a kijelentést, amelyet Isten adott nekünk, azért, hogy mi megtudjuk azt, hogy kicsoda az Isten. Nagyon sok bizonyságtételben elhangzik az a szó, vagy ez a kapcsolat, fordulat, hogy én úgy gondolom, én azt gondolom, hogy ilyen az Isten. Tudjátok, nem kell kitalálnunk, hogy milyen az Isten. Nem kell úgy gondolnunk, hogy az Isten ilyen vagy olyan, mert az Isten elmondja nekünk azt, hogy én ki vagyok. Itt van. És hogyha ezt a kijelentést az Istennel való szoros életközösséged részeként forgatod és olvasod, akkor nem mondd azt, hogy úgy gondolom, hogy ilyen az Isten, hanem akkor mondd azt, ha azt mondod, amit itt kijelentett, hogy ilyen az Isten. Ilyen az Isten. Hagyjuk meg az úgy gondolomot a politikusoknak, a bankároknak. Ők úgy gondolják, ha ezt teszik, ez lesz a következménye. A kijelentésen is sokkal biztosabb. Mi nekünk nem kell úgy gondolni. Mi azt mondhatjuk bárkinek ezen a világon, hogy az az Isten, az a Jézus Krisztus, akit mi követünk, az ilyen. És ha megkérdezi, hogy honnan tudod, akkor azt mondom, hogy innen tudom. Innen, a kijelentésből, amit ő adott nekem. Innen tudom, hogy milyen az Isten. Péter és Kornélius kijelentést vettek az Istentől, és ennek a kijelentésnek engedelmeskedtek, nyitottak voltak arra, hogy megtegyék azt, amit Isten a szívükre helyezett. Testvéreim, nyitottak vagyunk-e az Isten kijelentésére? Nyitottak vagyunk-e arra, hogy az Isten kijelentése bennünket meggyőzzön valamiről, amit mi nem feltételezünk az Istenről talán? Nyitottak vagyunk-e arra, hogy az Isten az ő igéjén keresztül megerősítsen bennünket valami olyanban, amiben mi bizonytalanok vagyunk? Nos, Péter és Kornélius nyitott emberek voltak. Tudjátok, sokszor úgy érzem, hogy amikor mi keresztjének a Bibliát a kezünkbe vesszük, és a kijelentést olvasgatjuk, akkor ezt bizonyos prekoncepciókkal tesszük. Van Istenről egy képünk, egy elvárásunk, és keresjük a Bibliába ennek az igazolását. Keresjük, hogy hát, biztos így van. Szerintem jó volna, ha Isten végre már valami társat adna nekem, és keressük a Bibliában azokat a helyeket, ahol a kijelentés is azt igazolja, hogy szerintünk Istennek ez a célja velük. Szeretnék egy jó munkahelyet, és az ember ezzel a prekoncepcióval olvassa a Szentírást. Ugye Isten, te is ezt szeretnéd. Látod az én szükségemet, muszáj, hogy te ezt így lássad. Időnként előfordul, hogy az ige hirdetés után megkérdezek embereket, hogy értették-e, üzente nekik valamit, az, amiről hallottak, amiről beszélgettünk, és szokták mondani, hogy hát jó volt, de nem az én problémámra válaszolt. Elhiszitek-e, hogy Isten mindig arról beszél velünk, ami a legfontosabb? Sokszor ülünk be a templomokba, sokszor nyitjuk ki a Bibliánkat úgy, hogy van egy prekoncepciónk, és ha az Isten nem akar arról beszélni velünk, akkor azt mondjuk, hogy na, majd hónap jövök újra, Uram. Majd hónap újra megpróbálom. Akkor fiatal voltam, és lelkész gyerekként azért nem volt tőlem idegen a Biblia. Nagyon sokszor olvastam így a Bibliát. Voltak kérdéseim Isten felé. És elővettem a Bibliámat, megnéztem, hogy a kalauz, vagy éppen valami bibliaolvasó vezérfonal mit jelöl ki. Elolvastam, és azt mondom, hogy Isten, nem válaszoltál. Hát itt szó sincs arról, amit én kérdezek tőled. Becsuktam, és mondom, hogy hónap jövök. Amikor türelmetlenebb voltam, akkor megnéztem, hogy mi lesz holnap. És elolvastam azt is. Hát, ha ott van. Aztán később megértettem, hogy Istennek fontos az, hogy mi foglalkoztat engem, mert ő jó atya. De meg kell értenem, hogy az én életemben ott kell legyen az a nyitottság, hogy azt kell megértenem, amiről Isten akar velem beszélni. Mert hogy az a fontos. Mindig az a fontos, amit Isten akar nekünk megmondani. Amit ő az ő arcából föl akar előttünk világoltatni. Nem tudom, hogy ti hogy viszonyultok Istenhez. Keresitek Istenben azt a koncepciót, amit fölállítottatok magatoknak? A karriert, a jó feleséget, jó férjet, a sportos megjelenést. Keressük Istenben ezeket a koncepciókat. De Isten beszélhet velünk arról is, amit mi most még nem tartunk időszerűnek? Vagy egyáltalán lehetetlennek tartunk? Hadd kérjélek benneteket, hogy Péterhez és Kornéliuszhoz hasonlóan hagyjátok és hagyjuk azt, hogy az Úr fölülírjon bennünket. Megjelennek mennyei frissítések. Azért, hogy fölülírja az Úr a mi elképzeléseinket. Mert vírusos a gondolkozásunk. Meg tele van olyan dolgokkal, hogy mindig lefagyunk. És az Úr adja a mennyei frissítéseket, és hagyjuk-e, letöltjük-e, alkalmazzuk-e ezeket a dolgokat, vagy újra és újra ott vergődünk. Azt mondtam nektek, hogy a keresztény misszió nem túl hatékony. Nem túl hatékony ma ebben a világban. Mi azt mondjuk magunkról, hogy az egyetlen igaz Istent követjük, őt tiszteljük, őneki adtuk oda az életünket. Mi azt mondjuk róla, hogy ő a leghatalmasabb Isten a világban, nincs Isten rajta kívül, és ehhez képest igen gyengén muzsikálunk. Lehet keresni a külsőségekben az okát a dolgoknak, lehet magyarázkodni azzal, hogy a világ az ma nem olyan, mint régen volt, de én ma arra hívlak benneteket Péter és Kornélius története alapján, hogy csendesedjünk-e azon, hogy mi milyenek vagyunk. Mi milyenek vagyunk. Péter elindult, mert az Isten azt mondta neki, hogy amit én megtisztítok, azt ne mondd tisztátalannak. És akkor odaért Kornélius házához, akkor amikor belépett ennek az embernek a házába, még nem történt közöttük túl sok minden, még nem sokat beszélgettek, mégis Péter mit mond? Azt mondja, most már kezdem érteni igazán, hogy nem személyválogató az Isten. Én azt gondolom, hogy amikor Péter bement Kornélius házába, ott nem a római isteneket látta a falon. Hanem Péter abból, amikor bement Kornélius házába, abból, amit ott látott, az összesereglett emberekből tudta azt, hogy itt egy Isten félő embernek a házába jöttem be. És mire megszólal Péter, addigra már összeáll a szívében és lelkében az a kép, hogy amit az Isten megtisztított Péter, azt ő nem mond tisztátalannak. Hogy amiről te azt gondoltad, hogy lehetetlen, hogy egy nyomorult vacak római megtér, hogy az szereti az Istent, az mégis lehetséges. És Péter azt mondja, most kezdem igazán érteni, hogy milyen az Isten, hogy milyen hatalmas az Isten, hogy nincsen korlátolva az ő hatalma, és amit akar, azt megcselekszi. Megcselekszi a legpogányabb világban is, amit akar, és eljuttat az ő félelmére embereket. Testvérek, átírhatja az Úr a mi gondolkozásunkat? Fölülírhat-e minden elképzelést, ami bennünk van? Ha majd ez megtörténhet, és amelyik napon ez megtörténik, azon a napon az ember nem fél. Azon a napon azt meri mondani a másiknak, hogy az én Istenem ilyen. Azon a napon, amikor erre rádöbbensz, hogy milyen az Isten, nem fogsz visszahúzódni, és nem fogsz tolerálni. Mielőtt valaki följelentene ezért, nem közületek, azok közül, akik majd itt-ott hallgatják, nem arról beszélek, hogy embereket le kell gyűrni. Nem arról beszélek, hogy embereket ki kell nyírni, hanem arról beszélek, hogy nem fogod tolerálni azt, hogy az emberek akarnak-e ezzel az Istennel találkozni, vagy sem, hanem előállsz vele és mondod. Mi sokszor csak akkor akarunk ezzel előállni, mikor az emberek erre vevők. Nem. Jézus azt mondta, hogy menjetek, hirdessétek, mondjátok el, aztán ha valahol nem akarják hallani, akkor onnan menjetek el. Nem mondta Jézus azt, hogy végezzetek közvéleménykutatást, hogy az emberek akarnak-e Istennel foglalkozni, vagy sem. Azt mondta, menjetek el, és hirdessétek. Hát erre van szükség ma is, ebben a világban, itt az egyetemi negyedben is, és erre van szükség a te szeretteid körébe is, hogy végre valaki jöjjön, és azt mondja, hogy ilyen az Isten, én ebbe az Istenbe hiszek. Arra a bizonyosságra van szükséged, hogy elfogadjad, megértsed, hogy az Istennek van ereje és van hatalma arra, hogy a másikat, aki ott van körülötted, akit reménytelennek látsz, akiről lemondtál, akire azt gondoltad, hogy ez soha nem lesz hívő, hagyjad, hogy az Isten igéje elérje őt is, és bízd oda az Úrra, mert meg fogja cselekedni, és meg fogja tenni. Drága testvéreim, tudjuk-e, hogy milyen az Isten? Hívlak benneteket erre a bensőséges Istennel való közösségre, ahol ő megszólalhat és megmutathatja nekünk az igazi arcát. És amely bensőséges közösség bennünket fölemel, bátorrá és erőssé tesz. Mert az Isten nem személy válogató. Kellenek neki magyarok és nem magyarok, kellenek neki jobboldaliak és nem jobboldaliak, kellenek neki ateisták és vallásos emberek, mert nem személy válogató. Amit akar, azt el fogja végezni. Téged és engem akar eszközként használni. Legyünk az Úrnak olyan eszközei, amilyen volt Péter, és amilyennél lett Kornélius. Amen.